Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. Mai adásunkban a műsorvezető Dóka Viktória a kárpátaljai Gerizs családdal beszélget. A műsort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete készítette.
A Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Az öttagú Dávid családot mutatjuk be önöknek Mezőgecséből. Az édesapa Árpád Zápszonyi, felesége Nóra Somi származású. Úgy mondják, csak egy hegy választotta őket el egymástól, de vették az akadályt. Miről szoktatok itthon beszélgetni?
A gyerekek neveltetéséről, az egy gyakori téma nálunk, aztán a gyülekezeti életről, szolgálatról.
A napi eseményeket azért mindig megtárgyaljuk, illetve azokat a dolgokat, amelyek még előttünk vannak, az, ami mögöttünk van, és akkor igyekszünk együtt felkészülni azokra, ami jön közös próbák, vagy problémák, vagy örömök.
Tervező család vagytok? Minden szeretek átrágni, előre megtervezni, vagy inkább ilyen spontán, akik beszéljünk róla, de majd úgyis úgy lesz, ahogy lesz.
Szerintem én inkább tervező vagyok. Inkább szeretem előre tudni, hogy mi lesz, mindenre felkészülni.
Én nem szeretem előre tudni. Tehát valahogy nálam több a spontaneitás, vagy több az, hogy majd meglátjuk. Előre igyekszek nem aggódni a dolgok miatt, és akkor mindig kiderül közben, hogy mi a következő lépés. Tehát ugye előre nem lehet szerintem minden lépést megtervezni.
Mindig ilyen voltál, az jellemedből fakad?
Igen, mindig ilyen voltam. Azért az aggódás mindig ott van az emberben, hogyha valami nem úgy sikerül, bennem is ott van persze, akkor amikor valahol leakadok, de azért igyekszem túltenni magam ezen.
Mi volt a legutóbbi ilyen probléma, amin igyekeztél túl lenni? Mi segített ebben?
Nagy lányunknak vettünk egy tévét, és most az volt a probléma, hogy 3 nap után elromlott, és ez most egy olyan folyamat, amin igyekszek túltenni magam a különböző beszélgetések, a visszaküldés, a garanciális dolgok. Ez egy olyan, amiben az ember nem tud belelátni, de ami mégis valahogy a maga útján, maga folyamatán kell, hogy tovább menjen.
Azok közé a családok közé tartoztok, ahol fontos az, hogy az óvodásnak is tabletje legyen, mindenkinek külön okos eszköze.
Szerintem ez nem annyira jellemző ránk, még nem régóta van tabletje a fiunknak, most kapott telefont, igaz, hogy egy használtat, ő még csak 9 éves. A kislányunknak van telefon, ugye ő már Nagyberegen tanul, a református liceumban, szüksége is van rá, hogy saját telefonja legyen, és most karácsonyra kapott egy külön szobát, aminek nagyon örül, de arra kértem, hogy ott lehet napközben, meg nyugodtan foglalkozzon ott, amivel akar, pihenjen, de éjszakára a régi gyerek szobájába aludjon közel hozzánk.
Elhiszem, több nincs neked.
A család legifjabbika már óvodás. Gabriel 2 éves korától járt bölcsödébe.
A nagylányunk nagyon nehezen szokta meg az óvodát. Ő már 3 éves elmúlt, amikor beadtuk, és rengeteget sírt. Már itthon, amikor felébredt, sírt, egész úton sírt, és ott sem szeretett lenni. Az egyik dada, nagyon kedves, szerették a gyerekek, azt mondta, hogy minél hamarabb kell beadni a gyereket az óvodába, hogy minél hamarabb megszokja. Szilárdot már igyekeztünk egy kicsit hamarabb beadni. Ő 2,5 éves volt, amikor odába ment, a legkisebb gyermekünk pedig 2 éves.
Sikerült nekik beilleszkedni? Könnyen veszik életüknek ezen részét, hogy óvisok lettek?
Szilárdnál nem volt semmilyen probléma, ő 2,5 évesen ment óvodába, ő szeretett járni, nem mondta, hogy nem megyek, barátokra is talált, úgyhogy nála nem volt ilyen probléma. A legkisebbnél pedig, Gabrielnél szoktattam, sokáig mentem vele, én is, nagyon tetszett neki. Nyáron mentünk az udvarra, sok játék, sok gyerek volt, és ez neki nagyon tetszett, meg persze az is, hogy én is ott voltam. Eljött az idő, amikor én szépen elszöktem, és ő ott maradt. Így kezdődött az óvodába való szoktatás. Aztán lassan megbarátkozott ő ezzel a helyzettel, hogy reggelente menni kell, de most, hogy téli szünidő volt, rendesen elszokott az óvodától. Most már nagyon nincs kedve menni. Egyébként azt mondják az óvonők, hogy nagyon szeret óvodába járni, és semmi probléma nincs vele. Nagyon szépen eljátszik, eszik, alszik, és szót fogad. És hogyha szerepelni kell, ő az első, aki énekel, aki táncol, mármint a kis csoportosok között, a bölcsisek között.
Te is ennyire szeretted az óvit?
Rossz óvis voltam. Úgy emlékeznek rá, ott álltam az ablakba, és vártam, hogy mi mikor jönnek értem, és nem tudtam megszokni azt, hogy ott kell aludni, vagy ott kell játszani. Tehát én nagyon zárkózott gyerek voltam szerintem, én annyira nem is barátkoztam, és azért nem is éreztem jól magam az óvodába.
Suliba változott ez?
Változott, méghozzá azért, mert jó osztályban voltam, és valahogy voltak barátaim is aztán. Ez is érdekes, ahogyan a barátság kialakult, mert úgy indult el, hogy elküldte bennünket vasat gyűjteni. Én nem is tudtam hirtelen, hova menjek vasat gyűjteni, és aztán volt két másik fiú, azokkal mentem. Nem nagyon akarták, hogy én velük menjek, de aztán én megmondom, úgy sincs hova mennem, én nem tudok honnan vasat hozni, és akkor együtt mentünk három, és utána ez barátság lett.
Életre szóló, hány évig tartott ez a nagy barátság?
Középiskoláig tartott. Együtt mentünk az egyikükkel középiskolába, a másikkal pedig a 9. osztályig együtt voltunk, de aztán külön mentek az útjaink, és ők is más helyre kerültek, megnősültek, gyermekék lettek. Én olyan gyerek voltam, aki beültem, elolvastam, amit akartam. Igazából nem hiányoztak a barátok, ha volt könyv, de velük azért kimozdultam egy kicsit, és az iskolai dolgokon keresztül is, a közösségen keresztül is azért jó volt látni, hogy úgy milyen jó, hogy vannak barátok.
Te hogy állsz a barátokhoz?
Állandóan voltak már az óvodába és az iskolába, és ahová mentem, hála Istennek azért mindig voltak barátok, vagy mikor már Ungváron tanultam, akkor az osztálytársak, a szobatársak. Szerintem ez nagyon is fontos, és vannak olyan barátságok, amelyik még mai napig is tartanak nálunk.
Mik azok az értékek, amik fontosak neked egy barátságban?
Egyetértsünk, egy legyen az érdeklődési körünk, hogy istenfélő legyen, szerintem az nagyon fontos.
Mindig találta istenfélő barátokat abban a közösségben, osztályban, ahova éppen jártál?
Igen, mindig voltak. Sőt, nem csak a barátok, hanem a tanáraink is olyanok voltak. Hiába Ungváron tanultam, annyira istenfélőek és vallásosak voltak, hogy én ennek nagyon örültem, és ez meglátszott az életükön és a munkájukon is. Sokkal kedvesebben és sokkal nagyobb szeretettel viszonyultak hozzánk, diákokhoz.
Mit tanultál Ungváron?
A közművelődési szakközépiskolába jártam, kórusvezetői szakon végeztem, aztán pedig tovább tanultam a Kijevi Kulturális és Művészeti Egyetemen, de ez szintén Ungváron volt, ungvári kihelyezettségén, levelező szakon, és azt is befejeztem.
Jelenleg mivel foglalkozol?
Jelenleg nem dolgozom, mert a kisfiunk még csak 2 éves, de egyébként a munkahelyem itt van a Gecsei Általános Iskolában, éneket tanítok, és a helyi óvodában zenenevelő vagyok. Jelenleg orgonistaként dolgozom a templomban. A gyülekezetünknek van egy énekkara, azt vezetem, most a hitoktatást is én végzem.
Hogy bírod ezt mind el a 2 válladon, mert látom, hogy csak 2 van belőle?
Ha nem szeretném, talán nehezebb lenne, de nagyon szeretem csinálni, akár az orgonálást, akár a gyerekekkel való foglalkozást, mondjuk ez egy új dolog nekem, a hitoktatás, én csak most helyettesítek, de nagyon tetszik, és nagyon tetszik, hogy a gyerekek ennyire buzgóak, ennyire tiszták, reményteljesek, nagyon szeretek velük foglalkozni.
Milyen az énekkar nálatok?
Nálunk az énekkar akkor alakult meg, amikor ide költöztünk, ez ilyen 12-13 éve lesz most, azt hiszem ősszel, nem képzett emberek, hanem akik csak szeretnek énekelni, és jó hangjuk van, és vágyódnak. Nálunk ezek az asszonyok, mert főleg asszonyokból tevődik össze az énekar, ők nagyon buzgóak, szeretnek járni a foglalkozásokra, és nagyon szeretnek szolgálni.
Jól sejtem, hogy te vagy a főnöke az asszonynak?
Nem tudom, erről mi nem beszéltünk, de egymás mellett vagyunk. Igazából ő neki kell lenni a segítő társnak. Én meg majd megmondom, hogy mi a helyes.
Jó főnök! Autokratikus családban vagyok most itt vendégségben?
Demokratikus család. Megbeszéljük a dolgokat. Érdekes volt a névválasztás a gyerekeknél. Az elsőnél 2 megbeszéltük, aztán a másodiknál már 3 kellett, hogy megbeszéljük a nevét, és a harmadik gyereknél már 4 beszéltük meg, és csak úgy lehetett ezt a névadást eldönteni, hogy mindenki rábólintott, hogy ez lesz a jó. Boldogság!
Csendálom,
nagyon örül annak, hogy fiatalon Árpád személyében egy olyan emberre bízhatta rá az életét, aki 8 évvel idősebb nála, és tudta, hogy komolyak a szándékai.
16 évvel ezelőtt jegyeztétek el egymást. Milyenek voltatok akkor?
Én nagyon gyereknek éreztem még magam. Nagyon fiatal voltam, még csak 19 éves voltam, Árpád pedig 27 éves volt, amikor eljegyeztük egymást.
Mennyi ideig tartott ez?
Fél évig, nyáron már meg volt az esküvő. Árpád úgy volt vele, hogy ő megtalálta az igazit, és ő nem akarta húzni az időt, hanem minél hamarabb összeházasodni.
És te szeretted volna még húzni?
Mi nem szerettem volna. De ezt ő mondta meg, hogy minél hamarabb legyen az eljegyzés, minél hamarabb legyen az esküvő.
Mivel csábítottad el a feleségedet ilyen fiatalon?
Nem tudom, hogy kellett-e csábítani. Az a helyzet, hogy nem akarták még őt férhez adni, illetve a mama azt mondta, hogy nem tud még főzni, meg még várjunk. Mondom, majd megtanul mindent, és aztán természetes volt, hogy őt veszem el. Ez is egy olyan tudatalatti.
Hogy beszélted le az Úristennel? Hogy találtál rá?
Az ember ilyenkor mindig így nyitott szemmel jár, és úgy, ahogyan Ábrahámnak a szolgája imádkozva teszi meg az utat, én is imádkozva tettem meg mindig az utat, és kerestem az igazit, de mindig csalódtam, bezárta az Isten azt a kapcsolatot, vagy azt a lehetőséget. Én egyébként úgy vagyok mindig, hogy társas lény vagyok, és nem éreztem magam jó sokáig egyedül, mindig kerestem, és valahogy csalódás lett a vége. Aztán érdekes volt a találkozásunk is, hiszen én Nagydobronyban dolgoztam a gimnáziumba, és május 9-én volt egy szabadnapunk, kimentünk ott az erdőre, aztán jöttem haza, és akkor találkoztam Naurikával. Ő pedig ott állt a liceum előtt, és stoppolták a hazafelé menő járműveket, de utólag ő ezt nem így mondja, azt mondja, hogy nem stoppolt, de én tudom, hogy ő is ott volt, és akkor találkoztunk először, még megálltam és felvettem.
Nem fértél beszállni hozzá?
Ez úgy történt, hogy Ungváron tanultunk, és ketten indultunk el stoppal hazafelé. Rövidített nap volt, május 9-e, és nagyon leragadtunk Nagydobronyban. Én imádkoztam, hogy Isten küldjön valakit, annyira meleg volt, annyira fáradtak voltunk, és nagyon sokáig ott álltunk egy helyben. Volt velem egy másik lány is, akivel együtt tanultunk. Jött egy kocsi, mondta ez a másik lány, hogy ez a fiú Zápszonyi. És akkor én rögtön mondtam, hogy ez a Dávid Árpád fia, aki lelkész? Azt mondta, hogy igen. Így mertünk beülni hozzá, de nem elég, hogy mi beültünk, hanem még felvettünk két asszonyt, de ők kiszálltak bátyúba. A másik lány pedig, aki velem volt, kiszállt Bótrágyon, mert ő bótrágyi, és mi pedig akkor kezdtünk el együtt beszélgetni. Volt Bótrágyon egy temetés, Radvánszky Ferenc éppen temetett, meg kellett állnunk, míg elmegy a menet, és mi addig beszélgettünk egészen Somig. Egyébként én ilyen tartózkodó, távolságtartó vagyok a fiúk terén, de akkor, amikor én megismertem őt azon a napon, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor én úgy éreztem, mintha mindig is ismertük volna egymást, mert annyira kedves volt, meg annyira rokonszenves volt, és én szerintem látszott rajta az is, hogy istenfélő, és ez nagyon fontos volt nekem. Ő is tudta, hogy én létezem, mert az ő családja ismerte az én apukámat. Az én családom ismerte az ő apukáját. Én ismertem az öccsét, de egymást valahogy nem ismertük. Azt tudta, hogy nagyon szép orgonista van Somban. De akkor még nekem nem mondta, csak ennyit tudott rólam. És aztán derült ki, hogy az én vagyok, de a nevemet még nem tudta, mert nem kérdezte meg.
Te megkérdezted tőle az őt?
Nem, mert én már tudtam.
Mindegy, hogy hívják, ő az enyém lesz? Vagy akkor még nem voltak
ilyen? Azt mondta ilyen. Shakespeare, mindegy, hogy nevezik, ha rózsa, akkor illatos.
Akkor már eldöntötted, hogy érdekel téged ez a lány, vagy még nem voltak ilyen gondolataid?
Én eldöntöttem, de féltem neki megmondani, mert azt fogja mondani biztosan, hogy nagyon hirtelen hozok döntéseket, vagy esetleg megrémül attól, hogy én komolyan mondok neki dolgokat, hogy első látásra, első találkozásra. Én vártam még egy hetet, aztán utána mentem el hozzájuk, és hívtam meg egy ifjúsági alkalomra.
Pont egy ifjúsági alkalomra.
Megvártam, míg lesz, pont volt Beregszázba, és akkor úgy mentünk el. Bár ők nem tudták, hogy Beregszázba lesz, azt gondolták, hogy Zápszonyba lesz.
Én biztos voltam benne, hogy nem engem keres, hanem apukámat, mert apukámat ismeri, tudja, hogy a szobafestő, mesterember, gondoltam, hogy náluk menni kellene felújításra. Nagyon meglepődtem, amikor nem apukámat kereste, hanem engem.
Kárpát szerint a lélek nem, csak a test öregszik. Ennek ellenére ő ugyanolyannak látja feleségét, mint ezelőtt 15 éve.
Mennyi ideig jártatok, mielőtt eljegyeztétek volna egymást?
Május 9-én találkoztunk, és karácsonykor volt az eljegyzésünk. Erre emlékszem, ez egy fél év körülbelül, amit együtt voltunk.
A megismerkedésünk után egy évvel volt az esküvünk.
Féltél, hogy elszalad? Ő is, mint a többi?
Lehet, nem tudom. Az az igazság, hogy az ember leteszteli egy kicsit a dolgokat, tehát ha hozzám jön feleségül, úgy vagyok megint, mint Ábrahám, hogy ha akar jönni, akkor jön, ha nem, akkor meg nem. Ő az igazi. Valahol próbára volt téve Naurika is, meg én is, hogy mennyire veszem komolyan, és aztán házasság lett belőle.
Voltak komolyabb próbatételek ez alatt az egy év alatt? Hogy a próbatételt említetted?
Nem. Amikor szerelmes az ember, akkor annyira nem látja. Én mindig annyira bele tudtam élni magam a dolgokba, hogy én nem is láttam olyankor. Meg szerintem a legtöbb ember úgy van, hogyha szerelmes, akkor nem vesz észre a dolgoknak a fonákját, vagy a hiányát.
Ekkor már lelkész voltál?
Igen, én hazajöttem 99-ben. Nagydobrony melletti Szolyfaluba voltam egy fél évet, mert az ottani lelkész elment továbbtanulás céljából Németországba. Aztán kihelyezést kaptam Nagydobronyba, a liceumba, Szernyére, Szolyvára. Szolgáltam Ráton, Szürtében egy pár hónapig. Aztán elmentem egy 9 hónapra Amerikába, és utána, amikor visszajöttem, újra a gimnázium volt és Szolyva. Aztán, amikor felszenteltek, akkor vállaltam el, illetve pályáztam meg az Asztély gyülekezetet, és aztán Asztély gyülekezet után itt a jelenlegi helyünkre kerültünk ki, a Gecsei Csomai és a Baktei gyülekezetekbe.
Mi szóltak a szüleitek ahhoz, hogy nem az édesapját kerested meg aznap, hanem inkább a kedves lányát?
Én utólag tudtam meg, hogy én voltam legátus is Somba, és az anyósom az úgy gondolta, hogy milyen jó lenne neki is, ha a családban lenne egy ilyen vő. Ő még akkor nagyon kicsi volt, szerintem.
Körülbelül hetedikes lehettem.
Nem volt otthoni nyomás, hogy lelkésznél kell, hogy legyen.
Nem, de hogy is. Én nem ismertem ilyesmiben gondolkozni. Sőt, amikor elvett feleségül, meg kezdett hozzám ugye korábban udvarolni, járni, mindig az volt bennem, hogy talán nem is vagyok én erre méltó, hogy én egy lelkész felesége legyek. Azért ez nagy felelősség, meg az Isten előtt meg kell állni, számot kell adni. Aztán, amikor gyülekezetbe kerültünk Asztéba, én már tiszteletes asszony lettem, mindenki magázott. Ezt azért nehéz volt nekem feldolgozni.
És ez most hogy érint téged?
Szerintem ezt már megszoktam az évek alatt, és az, hogy én is szolgálhatok vele és mellette, ez is egy nagyon pozitív dolog. Most már ezt nem látom olyan nagy nehézségnek.
20 évesen azért korlátozott téged valamennyire ez a titulus?
Nem korlátozott úgy semmiben, csak így nekem volt szerintem egy kicsit nehéz elfogadni.
Közben megjött az iskolából Szilárd, nagyon fáradtnak tűnik.
Inkább komolynak mondanám, ő nagyon komoly, nagyon lelkiismeretes kisfiú, jó tanuló az iskolában is, és amit mondanak neki, azt ő el is végzi, nem szokott feleselni. Nálunk is a családban, hogyha valami van, akkor ő megcsinálja, ő igyekszik, ő jön.
Te is ilyen voltál?
Én is komoly voltam, én úgy emlékszem, bár változott azóta a világ. Én arra emlékszem, hogy én úgy voltam komoly, hogy leültem magamnak, aztán megcsináltam a házi feladatomat, vagy olvastam valamit. Ő megint egy más fajta világban élt. Ez a világ már digitális világ, itt már sok minden elérhető információ, sok minden túlterheli a gyermekeket is, akár a tantervben, akár a magánéletben. Neki jó az alkalmazkodó képessége, én úgy látom, és nagyon jó a nyelvérzéke, és például angolul megtanult egyedül. Jó, amikor együtt tudunk beszélgetni, amikor sikerül úgymond egy kicsit kihozni abból a megszokott rendszerből, és úgy szabadon csak együtt fiúk beszélgetnek.
Ilyenkor angolul?
Ilyenkor angolul is szoktunk. Van, amikor magyarul, mert azért vannak bonyolultabb dolgok, amiket nehéz elmagyarázni, de megérteni megérti. Sokszor észreveszem, hogy úgy nézi a dolgokat, hogy angolul nézi ezeket a kis videókat, és megért belőle mindent.
Mennyire hagyjátok, hogy a közösségi oldalak, a reklámok nyomással legyenek a gyermekeitekre? Mert hogy ezt mondhatom itt talán, hogy ez rengeteg információ, egy nyomás, amit az ember megél.
Én megtanítottam nekik, hogy nem kell a reklámot komolyan venni. Szórakoztató, meg a legkisebb is el tudja mondani a reklámoknak a szövegét, vagy együtt valahogy feldolgozzuk, de tudják, hogy amit reklámoznak, az nem biztos, hogy neki hiányzik, vagy szükséges. Tehát volt, hogy sokszor úgy meddük el vásárolni, egy dolgot veszünk, vagy éppen azt nem veszük meg, amit reklámoznak, mert nem látjuk azt hasznosnak, hiába úgy tűnik, hogy az.
Milyen hozzáállásotok vásárláskor? Ami drágább, az jobb minőségű is, vagy nem gondoltok ilyeneket?
Én olvastam, hogy például például, ha meghirdetnek egy ilyen pályázatot Svájcba, és árajánlatokat kérnek, akkor soha nem a legolcsóbbat fogadják el, hanem mindig egyen feljebb, mert mindenki alá lehet licitálni, csak aztán a megvalósítás az nem biztos, hogy működik. Én ezt látom itt is a piacon, amikor az ember megy egy autóalkatrészt keresni, vagy valamilyen háztartási eszközt, mindig van többféle választás, és általában nem a legolcsóbbat keresem. Orvosságban is van, hogy ez a legolcsóbb, ez a közép és ez a magas. Igyekszem mindig valahogy ezt a középszintet megtalálni, ami még elviselhető, meg lehet, hogy egy kicsit jobb. Lehet, hogy ugyanaz van belecsomagolva, ebben nem lehet belebújni, de az mindig riaszt, amikor valamit nagyon olcsón adnak. Azt mondta Spurgeon, hogy ha valamit olcsón adnak, és nincs rá szükséged, akkor ne vedd meg.
Kezdted már enyém, és minden nap bennem élsz már, rám adta köntösét, és védatyánk. Jézus, csak légy velem, hogy az arcodat mindig lássam, fájdalmat fáj nekem, együtt hív az Úr.
Kedves hallgatóink! A beszélgetés második részét a következő adásunkban, március 10-én, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-tól hallgathatják meg. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Áldást, békességet!